Sziasztok, ez itt a Karanténkast 98. adása, pontosan 71 évvel azután, hogy véget ért az NBA történetének legkevesebb pontot hozó mérkőzése. Aki nem olvasta el a linket, és általában nem szoktátok elolvasni, azokat kérdezném, hogy hány pont volt ezen a találkozón. Szia, 37. Máté! Egy olvasónk már van, Ádám!
Bíztam benne, hogy nem számolta be.
Jó, én nem számoltam utána. Nem
számolt mondani, 19-et, meg a 18-ot összebírod adni, nem?
Azért vannak rosszabb pillanataim.
Na jó, Attila, azért te benned egy matek tanár is elveszett. Na,
akkor... Jártam oda egy évet.
Jó, a matek tanárhoz?
Matek tanárira?
Tényleg?
Ezt én miért nem tudtam? Aha.
Hát de nem áll.
Esküszöm. Amikor harmadikos voltam a közgázon, akkor elkezdtem az eltem a technológiát is csinálni, mert fogalmas volt, hogy a közgazdaság életében mit akarok csinálni, de amiket addig láttam például, azokat annyira nem akartam, és így elkezdtem eltem a technológiát járni, mert tanítani meg szerettem a matekot.
Na hát akkor innentől kezdve kezdjük a bemutatással, Attila Bá.
De most egy végtelen rendes ember vagy.
Én tudom, hát többen általában ezt szokták mondani. Hogy vagy, Attila?
Figyelj, egészen jól. Kis csapatom ugyan vereséget szenvedett a hétvégén.
Erről majd később.
Ez van. Viszont a kézilabda az továbbra is remekül üzemel.
Erről majd később. Mit csináltál a hétvégén?
Nagyjából itthon voltam a lakásban. Ja, meg a hugomnál letettem a kutyájukat.
Sokat eszik?
Nem lehet neki sokat adni, enni.
Szegény. Nehogy elhízzom.
Tehát... megoldja ezt ő magától is.
Megeszik mindent, amit talál?
Nem, tehát már 3 hónap ezelőtt ő magához képest, amikor ilyen csupa izom labrador volt több mint 20 kiló élősúlyban, most azért van rajta egy kis fölösleg, látszik rajta.
Nem futsz vele eleget. Kezd újra. Na hát elhízással nincsenek gondjai Barta Zolinak. Mással van, Zoli? Hello!
Hát még azzal is, sziasztok! Most meg aztán pláne.
Na hát mi van?
Pénteken pozitív lett a koronavírus tesztem, amiről én már azt hittem, hogy talán korábban is az lehet, de végül a pénteki lett pozitív, és hát nem voltam nagyon jól, meg még most sem vagyok olyan nagyon jól, de még egy hétig, egy bő hétig bezárattam magam itthonra, úgyhogy így most mindenre van időm.
Hány négyzetméteren vagy?
55.
Ó, az egész tisztességes. Hány filmnél tartasz?
Hát a hétvége miatt nem filmeztem, hanem igazából minden olyan meccset megnéztem, amit egyébként valószínűleg nem tudtam volna megnézni. Tehát, hogy így elkezdődött kora délutántól késő estig. És akkor majd most, bár amúgy meg hát ugye holnap már BL van, ma vannak olasz meccsek, franc tudja, nem tudom, mi lesz még. De hát kezdődik a Farm VIP, azt gondolom, te is nézed majd.
Nyilván.
Ugye el vagyok.
Csak a VIP miatt. Attila is indul benne, úgy hallottam. Nagyon rákapott a reality-re.
Abszolút.
Aki már nagyon régóta rákapott a reality-re, a Szabó Máté. Hello Máté, te hogy vagy? Úgy se hagyom, hogy röhögjél magadba.
Köszönöm szépen. Igen, adok hangot akkor a mikrofonra. Ez a Farm VIP, most elgondolkoztatott, hogy rá kellene elkapni.
Tudom, hogy kéne nevezned arra, azon kezdtél gondolkodni.
Szerintem én még nem vagyok olyan szinten, mint Monc professzor, ha ilyen VIP dologról van szó, de...
Tegyük már helyre ezt a Farm VIP-t, ez van olyan jó, mint a házasodik a gazda?
Házasodna?
Ja, ráadásul.
Gyepes Gábor van benne, én úgy láttam, mert most nézem vissza a tegnapi Sztárban Sztár döntőt, nem mondjátok el, ki nyerte.
Most utaznak. Tudom, valahol.
Az is nagy kedvence, és most volt egy ilyen kis előzetes benne a Farm VIP-ről. De várjatok, mi az RTL-lel vagyunk jóban, nem? Vagy most TV2-vel is jóban vagyunk? Vagy most
mi mindenkivel jóban vagyunk, Zoli.
Az RTL-lel vagyunk jóban alapvetően.
Az RTL-lel, ja, meg ne felejtsétek majd elnézni csütörtökön az Európa Ligát az RTL pluszon, 2 remek mérkőzés is lesz. De egyébként nem tudom, mert én soha nem néztem Farm VIP.
Na de várjál, mit csinál? Milyen farm van Dubajban, mert Gyepes Gábor éppen ott van.
De ez korábbi felvétel. Az sem biztos, hogy Gyepes volt egyébként, csak most, ahogy néztem előzetest, így nagyon hasonlított.
Olyan direkt Gyepes volt, hogy a feleségével együtt volt ment.
A felesége pláne miatt került be.
Lehet, Attila azért eddig ide, ne? Hogy vagyok ilyen egy reality mágus, és már tudja az összes játékot.
Úgyhogy még ma lesz az első rész.
Én csak Gyepes Gábor posztjait látom a Facebookon.
Szóval nem tudom, nem néztem korábban a Farm VIP-t.
Na, de hát most van időd bepótolni. Ádám, neked mire van időd? Szia!
Mire van időm? Viszonylag eddig még sok mindenre volt. Most kezdenek felgyorsulni majd az események, azt hiszem itt a hétet.
De és milyen volt Istivel az éjszaka?
Az nagyon jó. Hát Istivel mindig nagyon jó, nyilván. Egyébként most különösen formában volt ráadásul. Meg az a szerencsés helyzet állt elő, hogy ugye nem felvételről kellett végül is közvetítenünk a Dallas meccsét, hanem be tudtunk kapcsolódni élőben, mert nagyon gyorsan véget ért a darts. Úgyhogy ez win-win szituáció volt.
Hogy hívják a Nápoly kapusát?
Istinek.
Eredetileg.
Ospina, David Ospina.
Na, fú, hát ezt akár meg is jegyezhetném. Szóval tegnap a hallgalámodó fülkébe ücsörögtem Ádámmal, miközben ment a kivel játszott Inter-Nápoly mérkőzés, és azt néztem, hogy nézd már ez a kapus, ez az Isti tulajdonképpen, úgyhogy a Szaniszló Csabinak gyorsan meg is írtam egyébként, hogy az Inter kapusa úgy néz ki, mint az Isti, aztán utána javítottam, hogy ja, nem a Nápolyé.
Akartam mondani az Inter, az a Hántán, hogy...
Na jó, de ezt figyelsz tőle, így volt hiteles.
Ja, ez igaz.
Viszont Istinek nagyon szerényre sikeredett az intrója tegnap az NBA elején. Csak arra kapcsoltam oda, hogy Isti is köszöntötte a kedves nézőket, és mondta Árdinak, hogy nagyon megtisztelő, hogy Luka Doncsicshoz hasonlítja, és azt mondta, hogy hát még a szakkommentátorok között csak-csak.
De térjünk vissza erre az 1950-es NBA mérkőzésre, ahol a Minneapolis Lakers, az akkor bajnoki címvédő Minneapolis Lakers fogadta a Fort Wayne Pistons-t. Ma már egyik csapat sem ezen a nevén létezik. És el tudjátok képzelni, hogy miért alakulhatott így ez, hogy 19-18?
Én elolvastam, úgyhogy tudom.
Jó, te rendes vagy. Na, szóval nem volt még támadó idő, és a Fort Wayne Pistons edzője azt mondta, hogy hát nekünk esélyük nincsen a bajnoki címvédő ellen, azt fogjuk csinálni, hogy csak passzolgatjuk a labdát, és csak néha dobunk rá. És még így is csak...
Tiki-taka kosárlabda változata.
Igen, de most ez így nagyon érdekes. Még így is majdnem elvesztették a meccset egyébként, mert a negyedik negyedben egy pontot szerző Minneapolis Lakers még így is vezetett a végén egy ponttal, de aztán az utolsó pillanatokban egy Pistons kosárral sikerült megnyerniük a meccset. És utána a Lakers edzője azt nyilatkozta, hogy hát tulajdonképpen az a kosárlabda halála, és azonnal ezzel kell csinálni valamit. Na most, ha valaki ilyet nyilatkozik, és tényleg lemegy egy ilyen meccs, amit azért valószínűleg irgalmatlan kínszenvedés lehetett végignézni, akkor azt gondolnám, hogy viszonylag gyorsan reagál erre az NBA, ehhez képest négy évet kellett várni arra, hogy bevezessék a támadó idő intézményét. Még nagyon érdekes dolgok, egyébként a mindjárt megtalálom, mi volt a nagyon érdekes dolog. A Minneapolis Lakers... Igen, na, az például az elképesztő, a Minneapolis Lakers összes játékosa közül pályára léptek egészen pontosan 8-an, egyetlen egy játékos volt olyan, aki mezőnyből sikerült pontot szereznie, azon kívül még két embernek sikerült büntetőből pontokat szereznie, de hát ez egyszerűen katasztrófa.
Hát figyelj, legalább a jogutódok emlékezetessé tették az évfordulót, úgy összeverték
egymást. Nagyon szép.
Ott egy, ez elég komoly.
Igen, ott, na mi történt? Össze-vissza csapongunk, mondjuk én ezt imádom. Szóval mi történt ott? Mert én a következőt látom. Büntetőt dob a Detroit Pistons. Aztán egyszer csak egy ember, Isaiah Stewart, kidől a sorból, ömlik a vér a fejéből, és irgalmatlanul ordibál, aminek következtében hát olyan tömegjelenetek játszódnak le, ami azért viszonylag ritka. Mert olyan van, hogy valaki vörös fejjel ordít, és akkor elrángatják onnan, de Stewartot többször elrángatták a pálya másik végébe is, ahonnan ő aztán fogta magát, és amikor a biztonsági őrök elengedik, akkor visszarohant. Én nem láttam magát az ütést.
A legdurvább az az volt, amikor kiszaladt az öltözőbe, és ott valószínűleg a backstage-ben próbált valami útvonalat keresni, és ott is volt még egy kis kavar, hogy vajon honnan fog előbukkanni, hogyha még visszatér a bunyóra.
Igen, azt egyébként talán még nem mondtuk el, hogy LeBron James-től kapta az ütést, akit utána kiállítottak a meccsből. De én nem láttam magát az ütést, lehet, hogy mondjuk nem néztem meg az összes videót, ami létezik róla, de hogy az a leírásban azt írták, hogy ököllel ütötte meg, de a képek alapján nekem az inkább könnyéknek tűnt, amennyire látszott.
Nekem jó. Is könnyéknek tűnt inkább.
Ilyen sérülés ököllel szerintem nehezebb okozni, mint könnyékkel. Tehát azért gondolom, hogy inkább könnyék lehetett, hogy gondolom a lepattan, amire helyezkedhettek, az dur.
De egyébként az egészben a legfurább, hogy azért azt gondolja az ember, hogy a LeBronnak van egy olyan, tehát hogy engem az lepett meg, hogy neki megy valaki a ligában, mert azt hinni az ember, hogy azért ő is azon a szinten van, akinek így nem próbál így utána neki menni valaki, akivel így megtörténik ez a kontakt. Ez szerintem azért meglepő volt egy kicsit.
Hát inkább tényleg csak az volt a fura, hogy az embert nem bírt egyszerűen lehiggadni. Tehát akárhányan rángatták, ő mindig megpróbálta megtalálni azt a kiutat. Tehát ilyen dél-amerikai focibecs hangulata volt az egésznek kb., hogy így 25-en lefogják, kivárja azt az egy pillanatot, amikor elengedik, és akkor elkezd futkározni, és kergetőzik a biztonságiakkal is. Lesz úgy Melis at the Palace? És ennek folytatása?
Jó, pont szaggatott egyetem a kérdésed közben a net nálam, de szerintem azt kérdezted,
azt kérdeztem, és ne azt válaszolod, hogy azt a csarnokot már lebontották, úgyhogy nem.
Én nem hiszem, hogy ez azért olyan nagy horderejű lesz így utólag. Az lett volna egyébként nagy horderejű, hogyha James nem dob 10 pontot a meccsen a kiállítás miatt, mert ő most már valami majdnem 1000 meccsnél, vagy mennyinél jár a... hanem 1000-nél még nem. De hogy valami ilyen NBA rekordot jelentő sorozatban van, hogy legalább, minden meccsen dobott legalább 10 pontot, és 10 ponttal állították ki.
Az azért kemény, hogy minden meccsen, amelyiken nem játszol még azon is. Bocs. Jó, menjünk.
Szép,
elnézést,
nagyon szép.
Elnézést, aludtam.
Egy élmény volt.
Aludni? Igen.
Végül is. Nekünk egy élmény, hogy aludtál.
Ja, jó van. Lesz még elég rosszabb, ne aggódja. De mi volt nektek az a meccs, amin a leges-leges legjobban szenvedtetek életetekbe? Kezdjük Attilával. Nem ér a most hétvégével jönni.
Nagyon Milán Juventus 2003-as BL.
Annyira tudtam.
az mindennek az alja volt.
De tényleg azt vártuk a meccsöröt is, hogy a két csapat leteszik a labdát a kezdőkörbe, és körbeülik törökülésben, aztán megvárják, hogy leteljen a 120 perc.
Nagyjából ezt kellett volna csinálni, mert akkor legalább szóltak volna előre.
Ádám? Szóval
azon Palival is beszélgetünk, mert meg ott volt ezen a meccsen, és mondta, hogy hát helyszínű, az nem tűnt annyira szarnak, mondta, hogy tévén ki lesz, ez minden időt legrosszabb meccsének tűnt.
Ádám, neked mi volt a legrosszabb?
Miért azon gondolkozom, az, talán egy vasas Vojvodina vízilabda interliga mérkőzés volt, amikor kiderült, hogy én rövidlátó vagyok. Tehát a vízilabdával egyébként is, hogy mondjam, vannak problémáim, tehát sosem tartozott a kedvenc sportágaim közé.
Ahogy csobog a víz, ott állsz a medence mellett, csobog a víz, és állandóan pisilned kell.
Na, az még hagyján. De nyilván, tehát hogy mondjam, tehát eleve nem vagyok úgy beállítva, hogy ez nekem nagy örömet okozzon ennek a sportágnak a követése. Nyilván nem is értettem hozzá olyan nagyon nagy mértékben, bármennyire is próbáltam leküzdeni az ebbéli hiányosságaimat, meg pótolni őket. De ráadásul a BVSC úszodában rendezték ezt a meccset, nem tudom, hogy jártatok-e arra valaha pláne ilyen eseményen. A lényeg, hogy a kommentátorállást a nézőtér legtetejére helyezték el, tehát egyébként se sokat láttál volna, de pláne, mint amikor rájöttem, hogy igen, valószínűleg én nem látok most már jól. Ez volt egy olyan 10-11 éve. Úgyhogy akkor gyorsan körbe sétáltam, hogy esetleg bárkinek a közvetítőkocsi környékén van-e bármilyen szemüveg, amit kölcsön kérhetnék. Az akkori főnökömnek volt egy viszonylag kisebb dioptriás távollátó szemüvege, azt elkértem tőle, abban még kiközvetítette a meccset. Hát egyébként is gondoljátok, hogy szenvedtem volna, mint az állat, így meg aztán különösképpen, aztán másnap megcsináltattam életem első szemüvegét.
Azóta is hordod, és nagyon jól áll.
Ó!
Máté, legrosszabb meccs?
Reméltem, hogy nem én fogok jönni.
Jó, akkor megyünk tovább, Zoli.
Mert nagyon gondolkozóban vagyok.
Mondd azt, hogy meccs előtt együtt aludni Attilával a szállodában.
Az miért meccs, te hülye?
Kötődik. Így vagy úgy.
Mondjam én? Vagy
persze, mondjad te. Hát addig a Máté gondolkodik.
Hát nekem ilyen más-más szempontok vannak. Tehát például most megmondom őszintén, a legutóbbi két Veszprém BL meccs nem a meccs színvonala miatt volt feltétlenül szenvedős, hanem az eredmény miatt az eléggé az volt. Nekem ami ilyen fura élmény volt, és nem annyira szenvedős, mert benne volt az újdonság jótékony ereje. Nekem az a 16-os olimpián volt, igaz, off-tube volt a közvetítés, a gyeplabda sportág, amivel úgy még a mérkő, igaz, hogy döntőkről beszélünk, férfi és női döntő, de hogy eléggé barátkoznom kellett az élménnyel, és azzal, hogy egyáltalán mi történik ott, amit látok. Meg jön, hogy egyébként én közvetítettem, és ezért volt extrém az élmény, meg nekem hasonlóan illetve nem, máshogy kellemetlen szenvedős volt a görög-spanyol VB-selejtező két hete, másfél hete.
Ha majd egyszer visszajöhetsz az épületbe, akkor nagyon szívesen bemutatlak egy gyeplabda magyar kupa győztesnek, hogy esetleg elmondja neked, hogy miért nagyon szép sportág az.
Miért, ki az?
Máté Pál. Nem?
Mi?
Ugye?
Nem tudtátok?
Ezt nem tudtátok? Hát ugye úgy választották ki az embereket, hogy hát ugye a gyeplabdához nagyon le kell hajolni ahhoz, hogy ki van a legalacsonyabban. Hát akkor pont jó lesz. Egyébként majd egyszer, majd elő kell szedni egy fotót róla, mert van róla egy csapatkép, Attila, ne fulladjál már meg. Van róla egy csapatkép, hogy ő, ahol ő a fekvő ember elől, és ilyen irgalmatlan hosszú kreppelt haja van. Ő azt állítja, hogy nem kreppelt volt, hanem be volt előtte fonva, ami szerintem így rosszabbá teszi az élményt.
Jó, mondjuk ugye Palinak is, meg Attilának is vannak fura szokásai, tehát az, hogy gyeplabda, meg fallabda, tehát tipikus olyan sportágak, amiben, hogyha egy emberméretű ember csinálja, belefájdul a dereka. Nekem ilyen a csocsó is például. Tehát nekem a csocsó az olyan derékbántalmakkal jár, hogy le kell hajolnom a térdemig, hogy pörgessem azokat a szarokat. Na mindegy, hát nyilván kinek mi a kényelmes. Tényleg, mi lett a mai fallabda?
Elmaradt.
Betegség miatt maradt.
Hogyhogy.
Hát
ja, úgy, jó, hogy... hülye vagyok, hallom. Már beszéltetek róla az adás elején, sorry.
Én a CNN teletextjén olvastam. Na, hát közben megérkezett Fülöp Marci is. Hello, Marci.
Sziasztok, bocsi a késésért.
Azt már nem kérdezem meg egyébként, hogy hogy vagy, mert ezen a körön már túl vagyunk. Mi volt a legrosszabb meccs, a legszenvedősebb, amit valaha láttál?
Nagyon-nagyon sok volt, és igazából nekem, mivel hogy elég lelkes angol másodosztály néző vagyok, azért abból úgy adódtak, de most ami az elmúlt időszakban, és nem másodosztály, hanem első osztályú meccs volt, csak ez így beleégett a memóriámban, az két egymás utáni találkozó, volt egy Burnley-Norwich, meg egy Norwich-Brighton. Én nem minden Norwich meccset tudok végignézni, és egyébként ezek alapján nem is akkora baj, de a Galus mindegyiket végig szokta nézni. Nem, és hát az két 0-0 volt, és az két olyan 0-0 volt, hogy az pokoli volt. Annak semmilyen futballra emlékezhető momentuma nem volt annak a két mérkőzésnek. Az 180 olyan perc volt, hogy így tényleg, mint hogyha vallattak volna vele, tehát az tragédia.
És nekem jó, de azért Norwich szurkolóként a 0-0 felér egy 3-0-es győzelem.
Egyébként ellen. Ezeknek a meccseknek örültem, tehát így a végeredménynek, de hát amúgy borzasztó volt. Utána jött a Chelsea Norwich 7-0, de azt nem láttam.
Na, hát én jövök egy 2016. december 10, bont rá, Colorado 10-1, többet erről nem is akarok beszélni.
De ez csalás, mert úgy mondod, hogy rossz volt nézni, hogy az eredmény nem tetszik. Mert én most azt hittem, hogy itt az a lényeg, hogy
hát figyelj, szenvedés, legyen, hát de... most függetlenül attól, hogy melyik két csapat játszott egymással, ha valakit megvernek jégkorongba 10-1-re, akkor azt tudod, milyen színvonalas találkozó.
Nagyon.
Végtelen.
Ja, hát ha ilyen szenvedés, akkor nekem volt egy Paks Gyirmót meccs a helyszínen, és nagyon fáztam, és nagyon szenvedtem miatta.
Szegény Zoli, lehet, hogy akkor fáztál meg.
Én viszont akkor elmondom, életem első NB1-es meccse volt a foci. Még nem voltam 10 éves, apukámnak valami dolga volt Pesten, feljöttem vele, és volt este ideje, és Kiskunhalas felé útba esik az Üllői úti pálya, és pont egy Fradi MTK meccs volt, és elvitt. És egy dögunalmas 0-0. Ez volt életem első NB1-es foci élménye Magyarországon, az nem volt annyira jó.
Azt mondom, hogy ez legalább nem ért nagy csalódás.
Most meg is kerestem, 1993-94-es szezonban volt ez a mérkőzés az Üllői úti stadionban, és 0-0 lett.
Mondanám, hogy pokoli fiatal vagy, de mellettem ülő Marci meg akkor még nem is élt.
Bőven nem.
Még én is bőven nem. Még Ádám sem.
Dehogy nem.
Mi mit mondott a Máté? Mi volt a dátum? Te írtél, Zoli.
Akkor én is értem.
94. április 4-e, 19 óra, 0-0.
Hánykor, 19 óra, hány perckor kezdtél el rettenetesen nulatkozni? És hány percet tettél?
Remélem, hogy nem mondom, hogy 19 óra, 0-0-kor. De ugye, tehát valahogy ilyen nagyobb izgalomra számítottam, meg több akcióra. Úgy emlékszem, nem voltam még 10 éves. Csak hogy az egy csalódás volt az a 0-0.
Nagyobb izgalomra számítottak valószínűleg a Veszprém szurkoló is Ukrajnába, aztán hát nem izgulták túl a dolgot, viszont cserébe az én sorozatom megszakadt, ugyanis föltettem egy kérdést a meccs délelőttjén Lékai Mátinak írásban, nem válaszolt rá, csak annyit, hogy köszi, nem is értettem, aztán a Veszprém vereséget szenvedett az Aporizsia otthonában. Milyen volt ez a meccs, Zoli?
Szar. Nem volt jó élmény. Igazából megismétlődött az, ami Bukarestben, hogy van egy gyengébb képességekből álló ellenfél, amelyik jobban kézilabdázik. Nem mondom azt, hogy jobban akar, mert nem szeretem ezt a kifejezést, de az érzés az nem volt jó a meccs közben. Messze tudása alatt teljesített a Veszprém, és igazából folyamatosan meg lehetett volna az érzés, hogy oké, most vissza lehet jönni, aztán pontosan úgy, mint Bukarestben, megint csak nem sikerült, és megint lett egy olyan vereség a vége, ami után senki nem szólt egy szót sem, hogy ez vereség lett.
Mondhatni azt, hogy a Veszprém gödörben van?
Nem tudom ezt így kijelenteni. Én azt gondolnám, hogy a két egymás után ilyen bukaresti meg zaporizsiai rossz túra, nem olyan kellemes vidék feltétlenül, nem is kellemes csapatok. Azt mondom, hogy ebből a kettőből mondjuk egy vereség beleférhet, mint hogy a kijelző is kikapott Bukarestben. Egymás után a kettő az nem olyan jó. Most a kettő között ugye a Szegeddel egy egész jó meccsen azért döntetlent játszottak a bajnokságban. Én még nem mondanám gödörnek, de azért az, hogy mi lesz itthon a motor ellen, meg majd még hogy vagyunk, jön a Bukarest, meg elmegy még a csapat Flensburgba idén, azt hiszem, hogy ezek lesznek azok a meccsek, amik inkább választ adnak erre a kérdésre.
Attila, te hogy látod?
Ha úgy tekintjük ezt az évet, hogy csapatépítés éve van, akkor sajnos benne van ez a hullámvasutazás. Viszont azt is nyilván tudjuk, hogy a játékosok meg oda szeretnének érni a Final Four-ba. Ez meg legkésőbb a tavasztól nem fér bele ez a fajta hullámzás. És azért mostanában még hátra van, hogy három meccs van még hátra, abból azért van egy keményebb meccs, kettőt azt nyilván kötelező hozni, tehát itthon megkeverni a motort és a Dinamo Bukarestet, aztán a Flensburgban, melyik most már kezd kiegyenesedni, mi lesz, azt nem tudom megmondani. Nagyon kéne ez a 6 pont, mert igazából csak úgy van esély a második, harmadik hely elérésére.
Na, egy másik magyar kézilabda csapat, amelyik mikrogödörbe került, az a Ferencváros női csapata, amely hétközben a Győrtől szenvedett vereséget a nagy rangadón, majd utána hétvégén elvesztette a veretlenség Bukarestben.
Igen, de azért az nem gödör.
Azért mondom, hogy mikrogödör.
Nem, mikrogödör sem szerintem. Ez... két nagyon olyan vereség, amit el lehet szenvedni a világ egyik legjobb csapatának otthonában egy bajnoki mérkőzésen, alapvetően szerintem egy jobb képességekből álló Bukarest vendégeként, és az, hogy itt hogy vagyunk, a nyolcadik fordulóban szenvedte el a Fradi az első vereségét, hát itt ez az én olvasatomban mikrogödör sem, de még csak atomnyi gödör sem.
Akkor a Ferencváros szurkolók örülhetnek, ahogy örülhetnek a Győr szurkolók is, ugyanis a Győr már megint nagyon sima győzelmet aratott Törökországban, lehet, hogy az egyetlen, ami pozitívumként jön ki még nekik ezen kívül, hogy hoztak Farmert, meg Fuchsot. Milyen volt ez a meccs, Attila?
Most erre mit mondjak? Tükörsima. Jó volt látni azt, hogy Ambros Martin nem ragaszkodott mereven ahhoz, hogy csapágyasra hajtsa a kezdőcsapat tagjait, és jó volt látni azt, hogy akik bekerültek a helyükre, akár Háfa Noémi, akár Falvégi Dorottya, éltek a lehetőséggel. Azt mondjátok már meg, hogy a Zolinak itt szándékosan voltok szerelmet képernyőn keresztül egyébként?
Nem, csak örülök, hogy látom, és puszikat dobáltam neki.
Miközben... De miért
nem
látom magamat.
Hát figyelj, Zoli, annak örüljél, hogy te nem látod magadat, mi látunk téged, az bőven elég.
És megint benn van a portrémódod, csak mondom.
Áruljál már el ilyen fontos titkokat. De maradjunk női kézilabdánál. Mi lesz most, EB vagy VB?
VB.
Tudom, ekkor mert a férfiaknál EB. Az milyen, hogyha egy válogatott játékos két héttel az esemény előtt mondja le a válogatottságot? Tomori Zsuzsannával esett meg ez a dolog. Mi ennek a háttere? Én mondjuk nem olvastam ennek utána nagyon. Csak felkaptam a fejemet, hogy azt nem ilyenkor szokták bejelenteni.
Hivatal, hát vagy ő azt mondta, nem, hogy az állapota, meg stb. Tehát ő így indokolta, én amit olvastam, az volt, hogy nincs olyan állapotban, hogy segíteni tudjon a csapaton, meg ilyesmi.
Én csak azt akartam mondani, hogy szerintem, hogyha nagyon utána olvasol, akkor sem lettél volna sokkal okosabb ezzel kapcsolatban.
Jó, ebben nem is vádoltam volna magam előre se.
Nem, hát ez egy kellemetlen helyzet. Elsősorban szerintem Golovin Vladimirnak, amivel nyilván valamit kezdeni kell, mert kis Nikolettet be is hívta, valóban nem így szokás, nem ekkor szokás, és az, hogy a valósok micsoda, az meg lehet, hogy ki sem derül majd.
De és hogy ő nem végleg mondta le amúgy a válogatottságot, csak erre a tornára vonatkozóan.
Igen, mondjuk az más kérdés, hogyha ha tényleg nem az állapota áll a háttérben, akkor majd a következő kerethirdetéseknél legyen szó bármiről, akkor hogyan fog majd a Tomori kérdéshez állni a szövetségi kapitány? De ez csak ilyen zárójeles megjegyzés.
De ezért egy apró sérülésről is írnak. Nem tudom, hogy az ugye azért a, neki így a térdével kapcsolatban azért elég komoly múltja van már. Nem tudom, hogy lehet, hogy azért lehet, hogy valami olyan sérülésről lehet szó. Nyilván ezt nem tudhatjuk, meg nem tudhatom, azt nem tudhatjuk, hogy ez a sérülés mikor jött, és hogy ez de valószínűleg a kommunikáció alapján úgy tűnik, hogy ez nem egy előre látott dolog volt.
Ebben szerintem azért elég sok minden el lett rontva, fogalmazunk nagyon-nagyon finoman. Tehát kezdve tényleg a kommunikációval a szerencsétlen időpontot, tehát azért 2 héttel a VB előtt lemondani a részvételt indoklás nélkül, az legalábbis nem szerencsés. Nyilván az sem biztos, hogy szerencsés, hogy szinte üzen a szövetség, hogy hát az a nyilatkozat sem tűnt egyetemnek, vagy ha ők tudják az okot, akkor már miért nem mondják meg, mi az ok. Tehát ez is hát zavaró. Ezért
viszonylag ritkán szokták.
Egyébként erről azért nem lehet szerintem olyan nagyon sokat beszélni, vagy nem érdemes, mert amiatt, hogy senki nem tudja ennek a konkrét okát, és nyilván van neki egy konkrét oka, és nyilván ami a kommunikáció alapján megjelent, az maximum csak egy fél igazság, vagy csak a teljes egésznek egy kis része. Ezért igazából nem tudjuk mi azt megmondani, hogy ki hibázott, hol hibázott, és mekkorát hibázott, mert tényleg nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát, hogy nem lehet Tomorit sem egyértelműen nyilván semmivel megvádolni, vagy azt mondani, hogy most akkor ő cserbe hagyta a csapatot, mert nem tudjuk, hogy mi volt ennek a háttere. Emiatt szerintem egyébként nem lenne baj, hogyha kiadnának valamilyen kicsit több információ tartalmazó közleményt.
Nekem az a véleményem... Ja, bocsánat.
Nem, ennyi.
Nekem az a véleményem kicsit azért nem szerencsés, mert ha van egy sportolód, aki nagyon hosszú éveken át, sőt, tehát lehet, hogy évtizedet is körülbelül mondhatok, ott volt a világversenyeken, és játszott a válogatottban, és akármilyen okból meghoz egy ilyen döntést, szerintem nem szerencsés, ha olyan sugallva kommunikálod azt, hogy nem jön a válogatottal játszani, mert szerintem azért ő tett le annyit a válogatottban az asztalra, hogy még csak ne is legyen olyan érzése az olvasónak a lemondásával kapcsolatban, hogy ott valami negatív dolog van a háttérben. Én ezért nem tartom szerencsésnek az olyan kommunikációt, ami... Tehát vagy azt kellett volna mondani, hogy sajnálatosokból nem jön a válogatottba, és nem lesz ott, és akkor semmilyen komment ne legyen, de az így nem vett túl jó fényt erre az egészre, hogyha ilyen üzengetős jellegű kommunikációt folytatnak.
Én még egy dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban, hogy simán lehet olyanok a Zsuzsinak, hogy amihez egész egyszerűen senkinek semmi köze nincsen, és ő ezt esetleg elmondta a szövetségnek, elmondta a szövetség kapitánynak. Ők azt mondták rá, hogy oké, Zsuzsi, megértjük, rendben, de ezt mondjuk. Őszintén nem tudom, hogy mi áll a háttérben, maximum csak sejtései lehetnek az embernek ezzel kapcsolatban. Én nagyon remélem azt, hogy tényleg nem egészségügyi, és nem a fizikai állapota az, ami miatt le kellett mondani ezt a világbajnokságot. Én még csak ennyit szerettem volna hozzátenni.
Negyedik Bajnokok Ligája kézilabda csapatunk, a Szeged győzelemmel búcsúzott a korábbi otthonától. Várdász Skopjét győzték le. Ez volt az utolsó meccs a Szeged régi csarnokában, az új aréna átadásáról és ennek közvetítési hátteréről Monc Attilát kérném szépen, hogy tartson egy rövid beszédet.
Most gyorsan egy valami szignált.
Olyan nincs. Várjál.
Hát figyelj, elvileg onnan az első televíziós mérkőzés, az december 9. Pík Szeged, THV Kill, Bajnok ligája, rangadó, 20-45. Addig még van erős két hét. Az alatt ott a csarnokban még van mit dolgozni. Nagyon remélem, hogy minden a helyére kerül addigra, mire ez a mérkőzés elkezdődik.
Mik a tervek?
Győzni. De... Na, akkor is győzünk, hogyha kikapunk, igen. Nézd, a mi terveink vagy a csapat tervei?
Lesz ilyen nagy föl... Nem olyan, hogy mondják ezt...
Mazsorettek.
Igen, ilyen nagy ünneplés lesz előtte. 20.45-kor kezdődik a mérkőzés.
Valaki átvágja a szallagot.
Nem. Lesz 18.30-tal egy egyórás megnyitó ünnepség.
Na, erre vagyok kíváncsi, hát erre próbáltam, hogy milyen, ki lép föl.
Martin
hát
Gerics.
Figyelj, állítólag te fogod vezényelni a szegedi balettet.
Akkor rábasznak.
Szóval
a szegedi balett biztosan fellép, biztosan lesz helyi hírességek csarnokának megnyitója, első tagok beiktatása.
Kommentátor beiktatott lesz?
Kommentátor beiktatott.
Vagy először vissza kell vonulnia?
Először vissza, nem, először le kell vonulnia a kommentátor állásból a helyére, ahonnan látja a meccset is majd. A kommentátor állásból nem látná, és nyilván én lennék miatt a hibás. Tehát pillanatilag most úgy néz ki, hogy Szegeden mi nem a kommentátor állást használjuk kommentátor állásnak, hanem a kameraállások melletti helyet, mert onnan lehet látni a pályát.
Ha már itt tartunk, egyébként tegnap Milánóban csodálatosan megoldotta ezt a feladatot, ugyanis Zümike úgy beletenyerelt, hogy az valami hihetetlen, kiválasztott pár héttel ezelőtt egy Serie A mérkőzés, hogy ezt meg ezt szeretné a helyszínről kommentálni, mert van rá lehetőség, és kiment erre az Inter-Nápoly 3-2-re, és elképesztő nyugalommal mindent megbeszéltünk, hogy mikor mondja a bemutatkozó szöveget, majd utána mondta, hogy jó, tudod, hova kell fősétálnom? Hát fönn vagyok a picsába, a Holdon körülbelül, olyan magasan van a kommentátorálás, de oda is megérkezett időben, és végtelenül nyugalommal kifogta szerintem a hét egyik legjobb meccsét.
Tényleg tetves magasan van a kommentátor, és ezt alá tudom írni.
Egyrészt, másrészt meg nagyon nagy szerencsé, hogy most ment a San Siroba, mert azért a legkevesebb, amit elmondhatunk ott még a kommentátor állásokról, hogy kifejezetten szűk.
Szép!
Viszont meg kell gyakorlatilag szorongatod magadat ilyen, ilyen az asztal meg a szék közé, tehát már eleve ott is úgy alig férsz el. Ráadásul ilyen furcsán vannak ilyen lépcsőzetesen, ugye kialakítva a kommentátorállások, hogy a lábadat egy ilyen vascső tartja tulajdonképpen csak az asztal alatt.
Csak nem olyan rossz élmény az.
Túl lehet élni.
Nem panaszkodott még. És lesz valami búcsúbulija ennek a szegedi csarnoknak? A réginek?
Szerintem az most megvolt ezzel a mérkőzéssel.
Ez nem volt egy nagy buli azért, kérlek. Mondjuk.
Max ennyi. Szóval a csarnok az megmaradt, például a Szede A kiváló kosárba csapata is ott játsza továbbiakban a hazai mérkőzéseit, meg arról még megy a disputa, mert azt még szerintem nem sikerült leegyeztetni, hogy a kézilabda csapat hol fog edzeni a hétköznapokon. Melyik csarnokban, ugye az új arénában, vagy a régiben.
Hát ott van egy edzőcsarnok és az új aréna mellett közvetlenül. Hozzáépítve.
Ezt még én is láttam a látványtermekem.
Meg azt nyilatkozták, hogy az ráadásul NB1-es meccs rendezésére is alkalmas.
Igen.
Van valami emlékezetes stadion búcsúztatótok?
Most nem akarok megint tárzanálos dologgal jönni.
Ne, gyere nyugodtan. Yeah.
De hát amikor a Highbury-nek az utolsó meccsét játszották, akkor egyébként is szezon közben ugye volt egy csomó ilyen felépített ilyen extra ünnep. Bergkampnak volt külön napja a West Brom elleni meccs, ugye ő egyébként is búcsúzott a csapaton, mert lejárt a szerződése, meg hát eleve ugye különleges mezben játszottak abban a szezonban, és ugye az utolsó fordulói kérdéses volt, hogy egyáltalán ahhoz képest, hogy BL döntőt játszott a csapat, tehát hogyha megnyerték volna a döntőt, azért arra Barcelona egyébként sem mutatkozott feltétlenül nagyon nagy esély, akkor ugye nyilván indultak volna egyébként is automatikusan a BL-ben, de hogy egyébként a BL helyezés még nem volt biztosítva. És a Wigannek sikerült vezetnie 2-1-re, azt hiszem, a Highbury-ben az utolsó fordulóban, de aztán biztos, ami biztos jött egy Thierry Henry mester 3-as, és azzal szépen sikerült megfordítani a meccset.
És a vihetek haza erekéket a stadionból?
Nem, mert ott folyamatosan ment, az is vicces sztori volt, hogy elárvereztek ugye egy csomó mindent a stadionból, meg székeket, stb. Csak a székeket aztán vissza kellett kérni, mert kiderült, hogy van benne valami mérgező anyag, ami miatt nem annyira ajánlatos, hogy bárki ezt csak úgy hazavigye.
Ezek a kronkik ilyenek.
Így.
De csak nekem erről mindig az jut eszembe, és valószínűleg most már életem végéig az fog, amikor a Joe Louis arénában az utolsó meccsét játszotta a Detroit Red Wings, és előtte lévő hetekben nézegettem Detroit meccseket, és néztem, hogy bazzeg, az utolsó heteitek vannak, és nem jár senki meccsre. Tehát tényleg ilyen félházak voltak, mondjuk a Red Wings pokoli rossz volt abban a szezonban, és az utolsó 3-4 meccsen kezdődött az őrület, és az utolsó meccsnél meg ki volt mondva, hogy mivel hogy az épület bontásra van ítélve, mindenki azt visz, amit akar. Nyilván azért a csapatvezetőség egy pár kultikus dolgot így úgy gondolt, hogy azt majd azért elraknak, de ott tényleg az volt, hogy lefújták a meccset, a játékosok tépték a hálót, szedték szét a kaput, a nézők közben tépték fel az üléseket, hogy akkor, amin eddig ültem bérletesként, akkor azt én most hazaviszem magammal, és az ilyen elképesztő fiesztába fulladt. Egy kicsit olyan emlékek jöttek vissza nekem, mint amikor azt hiszem, hogy Gyulai Marcinál volt egyszer egy házi buli, ami úgy volt meghirdetve, hogy a házi buli után kezdődik a komplett lakásfelújítás, úgyhogy amit értek, mehet. Szép. És ez a Red Wings-es, ez a Joe Louis Arena utolsó estéje, ez is ilyen volt. Aztán abban volt egy olyan nagyon fura rész, amikor valaki nem vitt haza valamit, hanem vitt oda. Ez a legendás bunyós Bob Robert felesége volt, aki úgy gondolta, hogy ha már a férje korábban órákat töltött a Detroit Red Wings büntetőpadján, akkor a hamvait így pár évvel a halála után oda beszorja, és akkor az maradjon ott, mert ő ott van úgyis otthon.
Ez is szép.
Ez tényleg szép. Erre más nem tudok, viszont azt most elfelejtettem, hogy miről akartam utána. Addig Marci, mondjál valamit.
Hát?
Voltam a stadion záron?
Záron?
Aha. Avatón voltál-e?
Azon voltam, az pokoli rossz volt.
Na, mi volt?
Hát az új Puskásnak az avatója.
Mondhatsz ilyet, nagyon szép lehetett.
Nem, az nagyon rossz volt. De záron? Nem, záron szerintem nem. Azt tudom, vagy arra emlékszem, amikor az Albert stadiont, azt búcsúztatták, arra emlékszem, de nem voltam ott, és na, figyelj, más nem is ugrik be.
Megkímélek, hogy folytasd a nyökögést. Jó, viszont köszönöm. Nagyon kiváló átkötést hoztál a Puskás stadionnal, ugyanis ott játssza mérkőzéseit a magyar válogatott, melynek most befejeződött a VB-selejtező sorozata egy lengyel győzelemmel. Hogy értékelitek az egész selejtezőt? Ez inkább pozitív volt, inkább negatív, vagy maradtunk ott, ahol vagyunk? Attila kezdte.
Szerintem a helyünkön vagyunk pillanatnyilag. Tehát a 2000-es években minden egyes selejtező sorozatban, azt hiszem egy kivétele talán, mint a 98-as évben tartott volna, harmadik-től ötödik helyig végeztünk bármikor.
Ez a 98-as számszak... volt a második helyezés, amikor utána sajnos utána találkoztunk a jugoszlávokkal.
A jugoszlávia, igen.
De ezt tudok, miért híres egyébként ez a selejtező sorozat?
Nem.
Mojlanen.
Tényleg basszok.
Ugye? Tényleg. A klasszikus.
Finkoly első részét.
Így van, igen. Azt, amikor Satu Ricsinek a nemesebbik szerve szorít. Ebből is kéne egyébként egy effektet csinálni, bármikor elsüthető.
És
mármint az effekt nem Ricsi nevesebb ügyszerben.
Szerintem a helyünkön vagyunk, és azért nem menném azt mondani, hogy számszakilag oké, valamennyivel több pontot szereztünk százalékosan, mint az előző BB-selejtezőkkel, de nekem az fáj, hogy Albánia ellen 0-0-2 a mérlegünk, tehát két vereség, és hiába mondjuk azt, hogy az első két helyezettől összesen egyszer kaptunk ki, hiszen csak Anglia vert meg bennünket mondjuk akkor elég rendesen, de az Albán dupla nulla, ez nekem rontja az összképet túlságosan is, és tudomásul kell venni azt ugyanakkor, hogy valahol a helyünkön vagyunk, mert az albánoknak a kezdőjében ellenünk több topligás csapatban szereplő játékos volt, mint a saját kezdőnkben például.
Ugye azért fura ez a sorozat, mert azt szokták mondani, hogy egy bravúr mindig kell. Na most, hogyha úgy nézed, akkor Lengyelországban nyerni bravúr, azt, hogy mondjuk Lengyelország ellen itthon pontot szerezni, azt mondjuk legyen nagyon kis betűkkel bravúr.
Wembley-ben x-elni bravúr.
A Wembley-ben x-elni bravúr, tehát tulajdonképpen a bravúrok megvoltak, csak volt az a két nagyon csúnya albán meccs, ami összességében rontja az összképet. De hogyha azt behelyettesíted, hogyha azt a kettőt mondjuk nyered, de nem szerzel pontot a lengyelek ellen, meg az angolok ellen idegenben, akkor kb. Ugyanott vagy.
Nem, mert ez a selejtező sorozat...
Ez akkor lett volna jobb az összkép nekem.
Ez a selejtező sorozat azért, ez, vagy ebben a csoportban, akkor nézett volna igazán jól ki a dolog, és valószínűleg akkor meg is lett volna a pótselejtezős helyet érő pontmennyiség, hogyha Albánia ellen szerzünk 4 pontot, és az angolok ellen nem szerzünk bravúr pontot, tehát az nem, nyilván nem elvárás, és viszont akkor a lengyelek ellen szerzett 4 pont is elég. Tehát, hogy arról
de
volt szó, hogy...
ugyanez lett volna a lengyelországi meccs akkor is, hogyha mi az albánok ellen 4 pontot
hát nyilván szerzünk. Akkor azért a lengyelek ezt sokkal komolyabban veszik, tehát hogy azért ez hozzátartozik. Nyilván nem volt Lewandowski, nyilván, és aztán ebben, igen, majd azt mondja, Galuska felhozza az ebből következő témát, de nem lehet azért ezt így kiszámolni. Nyilván az albánok ellen 4 ponttal több kellett volna, mint amennyit szereztünk ahhoz, hogy egyáltalán beszélni lehessen pótselejtezős helyekről.
Zoli, akarod még, vagy Máté értékelni, vagy Ádám a magyar válogatott komplet VB-selejtezőjét?
Én csak annyi... Mondja csak.
Én azt szeretném értékelni, hogy a Zoli mondja el a véleményemet.
Én még csak nem is azt, én csak azt szerettem volna mondani, mi a stúdióban elhangzott nálunk, most nem tudom már pontosan, hogy Rudi volt, vagy Kemenes Szabi, hogy úgy van egy komplex, jó kis világbajnoki selejtező sorozat az elejétől a végéig, meg van közte egy 2 albánok elleni mérkőzés, ami ugye egy különálló valami, ami ugye alapvetően meghatározta az egészet. De én egyébként nem vagyok összességében elégedetlen ezzel a teljesítménnyel, sem a pontszámokkal. A helyezés az vizuálisan szarabul néz ki, de én azt hiszem, hogy ennél volt, meg lesz is rosszabb.
Igen, mert azért, hogyha megnézed, akkor a szerzett pontok tekintetében 57%-át behúztuk a pontoknak, ami azért így nem jellemző az elmúlt 30 évben a magyar válogatottra VB-selejtezőn.
Valójában pont azt mondod, amit én akartam, hogy nekem az egészben az a legszürreálisabb, hogy én próbálom felidézni, hogy egyébként ennyi bravúr pontot, mikor szerzett utoljára a válogatott egy selejtező sorozatban. Mert én azért a lengyelek elleni győzelmet, meg az angolok elleni X-et, tehát ezek szerintem akkor is óriási bravúrok, és az a hihetetlen, hogy nekem ezért ennek ellenére meglep, hogy a kötelező győzelmek azok megvoltak, ugye nyilván San Marino és Andorra ellen voltak ezek a bravúr pontok, és hogy még így is csak negyedikek lettünk, és ez az érdekes benne, hogy szerintem, ha az optikája mondjuk úgy jött volna neki, hogy tényleg mondjuk az albánok ellen még egyet x-elünk, és akkor harmadikak vagyunk a csoportban, akkor valahogy már is teljesen más az optikája, hogy nekünk van 18 pontunk, nekik meg van 16, és akkor már előttük végzünk, és valahogy így ilyen kettős érzés van az emberben, pont emiatt a 2 Albánia elleni meccs miatt.
Óriási előny az, hogy a Nemzetek Ligája A csoportban nem kell majd Albánia ellen játszani, illetve az is óriási előny, hogy ott nem lesz olyan, hogy kötelező győzelem, ott tényleg minden pont bravúr.
Igen, az egy izgalmas kérdés, hogy itt nyilván itt pont a Nemzetek Ligája A divíziónak köszönhetően ugye jelentősen egyszerűbb lehet majd, hogy egyáltalán a pótselejtezős pozíció elcsípése majd ugye a következő EB selejtező sorozatban, és akkor lehet, hogy rá lehet áldozni mondjuk azt a sorozatot majd arra, hogy tényleg próbáljunk akkor valami olyan játékot összehozni, vagy kidolgozni, amivel mondjuk jobban ki tudjuk használni például Dominiknek az erényeit, meg a Bundesliga-ban játszó játékosainak az erényeit, ami esetleg egy konstruktívabb, vagy proaktívabb játékot eredményezhetne. Csak hát aztán nem, hogy mi is úgy elszámoljuk magunkat, mint a lengyelek itt az ellenünk lejátszott mérkőzésen.
Nekem egyébként az lesz a nagyon nagy kérdője, hogy milyen lesz a Nemzetek Ligája A csoport alatt a szurkolói lélektan Magyarországon, illetve hogy tényleg amit most
túl sokszor nem fogod látni élőben.
Én nem most nem a helyszíni szurkolásra gondoltam, hanem a Facebookon zajló kommentelésben mondjuk, hogy mi van akkor, ha mondjuk nem akarok hülyeséget mondani, az A csoportban 4 csapat van egy csoportban, ugye? Vagy igen. 3?
Nagyon fontos szolgálati közlemény, pénteken 5 órakor a Sport 2-n élőben Nemzetek Ligája sorsolás nálunk. Bocs, hogy elvettem a munkádat, Máté.
Nincs mit. Vagy még köszönöm.
Én majd a fizetése 10-15%-át köszönöm, meg köszi.
Nincs mit. Tehát igazából én a szurkolói lélektanra leszek kíváncsi, mert hogy itt tényleg aztán nem kötelező győzelmekért megyünk, az biztos, és hogy ezzel a szurkolók hogyan fognak majd azonosulni, vagy ezt hogyan fogják átgondolni, hogy mit várnak majd a csapattól.
Gólt, sőt, gólokat. Ezt nem tudom már egyébként, hogy vagy a Verebes a mágussal énekelték, vagy a Nyilasi Tibinek és a Törőcsiknek a közös kislemet. Mind a kettő komoly élmény, aki még nem hallotta, hallgassa meg. Na, akkor térjünk vissza erre a lengyel-magyar mérkőzésre, ahol a lengyelek úgy álltak ki, hogy az utolsó Magyarország elleni meccs előtt már biztos volt, hogy pótselejtezősök, úgyhogy úgy gondolták, hogy a korábbi 11 kezdőből 10-et lecserélnek, és hát tulajdonképpen behajtották a fejüket a giotin alá, hogy plasztikus képpel is jöjjek, és így nem kerültek a kiemeltek közé. És azért azt, én azon gondolkodom azóta, hogy ez kinek a döntése lehet? Ez a játékosoké, csak a szövetségi kapitányé? Mert ha nem tudom én, hogyha ha vezető lennék, és ezt látnám, akkor lehet, hogy elkezdeném tépni a hajamat, hogy mit csináltok.
Ebben azért nyilván nem tudom, hogy csapatmenedzser, vagy nem is tudom, szakmai igazgató ilyesmi, hogy vannak a feladatkörök kiosztva a lengyel válogatottnál, de annak is kell, hogy nyilván legyen ebben feladata, mert egyedül egy ilyen döntés szerintem a szövetségi kapitány nem feltétlenül hoz meg. És itt elsősorban tényleg ez a kérdés, nem tudom, hogy a szabályokkal mennyire voltak egyáltalán tisztában, hogy lesz igenis kiemelés például majd a sorsolásnál itt a pótselejtezők során, és hogy ezzel kapcsolatban volt-e bármilyen számolgatás náluk. Igen, dolgok el szoktak sikkadni, tehát ez ugyanez körülbelül kis túlzással, mint a Wolfsburgnak volt például ugye a német kupában ez a hatodik cseréje, vagy tavaly a Rómának szintén ugye az olasz kupában, azt még közvetítettük is, amikor ugye utólag döbbentek rá, hogy hát ott nem lehetett volna hatot cserélni, vagy hatodikat cserélni még a hosszabbításban. Ez is olyan dolog, hogy nem biztos, hogy az edzőnek kell ezt tudnia.
Hát mondjuk egyébként igen, mindig az jut eszembe, az idei szezonban is volt egy döntetlennel véget érő NFL mérkőzés, ahol utána a csapatstáb az így készen állt, az egyik csapatstábja készen állt a folytatásra, és így szóltak neki, hogy hülyek vagytok, döntetlen van. Ennek ugye a legenda sztoria, a Donovan McNabb féle történet, amikor ő a pályán szembesült avval, hogy létezik olyan az NFL-ben, hogy döntetlen.
Egyébként, amit nagyon ritkán emlegetnek ezzel kapcsolatban, az az, hogy a klubokkal is lehetnek olyan külön dílek, hogy oké, ott vagytok, playoffan, akkor pihentessétek már Lewandowskit, és akkor legközelebb egy nappal hamarabb elengedjük, hogy hasonló. Tehát ugye nekünk sem kell messze menni azért, hogy a Lipcsével kötött vélhető külön egyességeket miként kezeltük, akár Gulácsi, akár Szoboszlai, akár Orbán esetében az elmúlt fél évben.
Mert ez egy dolog szerintem nem játszatni Lewandowskit, meg egy másik dolog még nagyon, tehát még számos helyen változtatni a kezdődön, mert szerintem az egy érthető dolog, hogyha azt mondják, hogy kijutottunk már, és hat pihenjen a világ egyik legjobb, és egyébként kifejezetten leterhelt támadója, csak az még nem feltétlenül
nem
kell, hogy azt
adok ki.
Illetve a pótselejtezőbe bejutottunk, bocsánat. De szerintem az nem kell, hogy azt indokolja, hogy akkor tényleg lecserélem szinte az egész csapatomat. Nyilván Lewandowskit adott esetben le lehet ültetni a padra, vagy haza lehet engedni, vagy vissza lehet engedni.
Jól megvannak
és ott van,
lengyelek,
ott van Piontek, ott van Milik, tehát igen. Tehát ott Lewandowskit nem lehet pótolni, de lehet a helyén azért minőségi játékosokkal játszani. A többit nem értem.
Vannak nekem ilyen értetetlen dolgok ebben, aztán majd hát nem tudom. Én személy szerint a lengyeleknek sok sikert kívánok. A pótselejtező Marci, te pedig, ha itt több eszem első személyben nyilatkozol a lengyelekről, akkor majd küldök neked egy listát, hogy milyen lemezeket kéne nekem
én
megszerezni.
Én több eszem első személyben nyilatkoztam a lengyelekről.
Igen, mondtad, hogy kijutottunk, meg ilyenek. Hát akkor majd írok neked egy listát, hogy milyen lengyel lemezek
hát
kellenének nekem. Köszi.
Semmiképp sem volt szándékos.
Jó,
vagy...
hát mindegy. Rajta vagy kapva. De nekem még, ami nagyon-nagyon fura volt, hogy Xavi megérkezett Barcelonába. Megnyerte az első bajnoki meccsét, oké. De az olyan cikkek jelentek meg, hogy akkor ő előállt egy új szabályrendszerrel, amit a játékosoknak be kell tartani, amiben ilyenek voltak, hogy nem késhetsz edzésről, meg hogy korábban kell érkezned, meg hogy azt kell lenned, amit a csapatnak a dietetikusa összeállít neked, meg hogy a meccsek előtt nem maradjál ki éjszaka. És az létezik, hogy van még olyan profi csapat, amelyik azért a világ legjobb klubjai közé tartozik, és ezek a szabályokat meg kell hozni, mert nem léteztek?
Tehát azért meglepődnék, hogyha például ez ne lett volna eddig is egyértelmű és pontos kitétel minden játékos számára a Barcánál, hogy mondjuk előző este ne menjenek bulizni.
De mondjuk egy dolog, hogy léteztek-e a szabályok, és egy másik, hogy mennyire tartották be őket.
Hát én a legjobb...
esetleg írtam elé egy összeget, Csavi, hogyha ezt megcsinálod.
Biztos, hogy egyébként írt. Dembélét már szarrá is büntette.
Tehát ő írt, de hát olyanok voltak benne, hogy nem csinálhatnak veszélyes sportokat. ami hát nincs benne egy labdarúgó szerződésében, aki ráadásul ilyen értékkel bír.
Simán lehet. Tehát... Hát meg tudod, a klasszikus történet a Barcelonánál az Busquets papa. Sokáig az volt a legenda, hogy ez ugye a kisfiát mentette meg a forró vasaló elől, és azért sérült meg a keze, és nem tudott védeni. Aztán kiderült, hogy igazából motorbalesete volt, és felhorzsolta a tenyereit.
Hát ebben egy világ dőlt össze bennem, amikor ezt tőled hallottam. Nem csak nekem azért fura, mert amikor Szélig Viktor Franciaországban jégkorongozott, akkor mindig, amikor hazajött, akkor lapogatták a vállát, hogy fú, Vityázi, milyen jó neked ott a síparadicsomba, és akkor nézett, hogy aha, marha jó, csak a szerződésem szerint nem síelhetek. Az egész család síel, mindenki nagyon jól érzi magát, én viszont ezt nem csinálhatom, mert a szerződésemben benne van, hogy nem csinálhatok ilyet. És akkor egy Barcelonánál ez nincs ott.
Én szerintem biztos benne van egyébként, mert több forrásból, több helyen, több sportágból hallottuk már ezt, hogy ilyen kikötések vannak, hogy a sportolók nem síelhetnek, meg nem extrém sportolhatnak. Szerintem itt lehet, hogy valami másról van szó, ami esetleg nincs a felsorolásban.
Most nyilván valaki lehet, hogy megkaparintotta ezt a listát, és akkor most az egész felsorolást odaadták. Ez lehet, hogy ennek a fele eddig is egyértelmű volt, de most ott le van írva, és ott volt előttük. Azt ilyen izgalmas ez.
Na, hát akkor fokozzuk az izgalmakat. Attila, hogy állsz történelemből?
Mire vagy kíváncsi?
1555.
Matekot és történelmet szokott reggelni.
Igen. Mi történt 1555-ben? Nem ér a Google-t használod.
Írhatja, hogy mi történt 1555-ben. Nem biztos, hogy beljebb lesz vele.
Jó, hát nem minden.
De akkor... ismerve a te logikádat. Igen. És ha ezzel akarsz átkötni a 2-1-es vereségünkre, akkor volt az augsburgi béke, gyanítom.
Tulajdonképpen ezután a belső főcím után csak azt lehetne kérdezni, hogy Attila, mi a fasz történt?
Pász meg kikaptuk, mi lett volna.
De mostanában kicsit sokat kaptok ki, nem?
Minden relatív. Figyelj, a Bayern...
Jó, a Norwichhoz képest nem, de...
Na.
A Coloradohoz képest.
A Norwich egy győzelmi szériában van.
Igen, a kettő az már egy sorozat.
Hát így van.
Figyelj, vezetjük a bajnokságot, vezetjük a csoportot a BL-ben, oké, kiestünk a német kupából, így csak duplázunk a szezon végén, semmi gond, nincs probléma, nincs itt semmi látnivaló.
Közel van már a Dortmund, azt nézem. Egy pontocska.
Úgyhogy majd most jön egy jó kis Dortmund-Bayern, azt majd ott megkapják a beosztásokat.
Kik?
Hát a Dortmundiak.
Ja.
Csak nem kerül karanténba, addig az összes játékos.
Mikor lesz ez a meccs, Attila?
12:04.
Na akkor...
Jövő szombaton.
Jó, azt szeretném csak mondani, mivel, hogy utána hétfőn veszük fel a 100. adást Rosi Zoltánnal, Zolcsi bácsival, nem ér semmire sem hivatkozni egy esetleges Dortmund elleni vereség után.
Már hogy érted, hogy hivatkozni?
Hát, hogy nem mondhatod azt, hogy jaj, belement a citrom a teába, nem tudok jönni, jaj, meetingen van, jaj, ebédel nem kell mennem, mert mondjuk kikaptatok a Dortmundtól, és nincs pofád ide jönni, most már ezek után, ahogy most így beszélték, kell jönnöd, akármi lesz. Megígérem, ha Bayern nyer, nem beszélünk róla.
Melyik Bayern meccse után nem jöttem?
Hát, de ezeket nem szoktad így felvezetni, mint ahogy most ezt felvezetted a Dortmund elleni meccs.
Kapnak a pofájukat, tovább is tartom.
Jó, rendben, azt megígérem, Bayern győzelem esetén nem beszélünk róla.
Ez az elegáns hozzáállás.
Hát ennyi. Hát figyelj. Viszont egy nagyon régi barátodat menesztették az állásából a hétvégén.
Luke Walton?
Szolcsőr?
Luke Waltont is menesztették, azt sem tudtam, hogy ő a Sacramento edzője.
Hát azt én sem.
Egy idővel hosszabb ideje volt az, mint kellett volna, szerintem.
Na de várjál, Luke Waltonnal kapcsolatban nem mindig ezek jönnek? Hogy pokoli rossz edző, igazából nem is ő rakja össze a csapatot, amikor jó csapatot dirigálta, akkor azt mondták, hogy ő kb. Ilyen bábúnak van oda téve, és a csapat annyira jól van összerakva, hogy ott ha nagymamám lenne az edző, akkor is nyernének.
Nem, itt igazából itt a Sacramentonál jött ez ki nagyon, hogy őt igazából már mindig, most már évek óta az, mert hogy ki fogják rúgni, de most ne beszéljünk Luke Waltonról, tudom, hogy nem ő lett volna.
De nem baj. Hát figyelj, én tudod, hogy szeretem a káoszt. Meg Attilának most még fel kell dolgoznia egyébként, hogy a barátja mit művelt annak idején.
gyorsan megnézi a videót, hogy tudjon róla érzelemmentesen beszélni.
Egyébként lesz egy egyórás Sheringham interjú a Sport TV-ben, még azt lehet hozzácsapni ehhez.
Én ezt mesélj bár egyet, micsoda, csak láttam
én a beosztást. Nem tudom, fogalmam sincs. Ott a nevem.
UEFA küldött egy ilyen cuccot, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy adjunk egy ilyen Sheringham interjút. Meg úgy voltam vele, hogy akkor nézzük meg, hogy az mit tud.
És te fordítottad, és ilyen félrefordítások, hogy is akkor a világ legjobb csapata ellen játszottunk 1999-ben.
Hatalmas csalással legyőztük őket.
Nem fordítottam, én írtam, Máté. Scriptből dolgoztam.
Na, ha valakinek még nem esett volna le, egyébként arról az Ole Gunnar Solskjaerről beszélünk, aki annak idején a Bayern München ellen győztes gólt szerzett egy, az még back volt, vagy az már BL volt?
BL, az már bőven
mondom, BL hogy volt. BL volt. Na, aztán szerencsétlen embert már hónapok óta ki akarjuk rúgatni, és végül összeállt.
Az egy dolog, hogy mi a United szurkoló.
Igen, hát így na jó, de hát azok gondolom mindenkit ki akarnak rúgatni, mert ők még azt is ki akarnak rúgatni, aki most kirúgta.
Rossi Zoltán United szurkoló egyébként.
Igen, tőlem tudta meg egyébként másfél nappal később, hogy már nincs a csapatának edzője kb. Na de mindegy, Michael ez most Carrick. Lényegtelen. Tehát összeült a válságstáb a Glazer családnál és amerikai idő szerint reggel, ami angol idő szerint ilyen késő este, ilyen este 11 fél éjfél környékén megköszönték az edző munkáját. Hogyan tovább ennek a Unitednek, mert azért amikor így kirúgták szerencsétlen embert, akkor elkezdtek kijönni különböző adatok, hogy győztes meccsek a Premier League-ben 100%-osan az Alex Ferguson éra után, és azért abban ő nem utolsó, de még csak nem is utolsó előtti. Biztos, hogy ő volt a legrosszabb döntés? Csabi, aztán most nincs itt, tehát a portugál verebesről nem tudok vele beszélgetni.
Azt hiszem, majdnem minden kategóriát a portugál verebes vezetett egyébként ebben a listában, amit most idéztél. A
portugál verebesnek egyébként Dávid Kornél nevezi José Mourinho-t, amikor beszélget nagyon kellemesen a Csabival.
Nézd.
Hát most a sapkájával abszolút kiérdemelt ezt a becenevet egyébként Norvégiában.
Ja. Jó, én azt okay. gondolom, hogy azt a kettőséget nem bírta megszüntetni Solskjaer, hogy amíg interim menedzser volt, addig elképesztően jó mutatói voltak. És megkapta a végleges kinevezést, akkor így bím bele a földbe.
Javítsatok, hogy tévedek, de én jól emlékszem, hogy amikor őt kinevezték legelőször, akkor volt egy ilyen elég hosszú győzelmi szériája a csapatnak, 8-10 meccs, nem is tudom, és akkor...
Azt mondom, akkor még ugye interim volt.
Igen, de akkor utána még interimként az megszakadt, és volt egy rossz sorozata, és ennek ellenére nevezték ki végleges vezetőedzőnek. Erre jól emlékszem, vagy nem jól emlékszem, Attila?
Nem merek ráfogadni, hogy jól emlékszem, bevallom őszintén. Nekem valamiért az érnék, hogy nagyon szépen...
Nehezedre esett volna, azt mondod önnek egyébként, hogy valószínűleg igazad van.
De tényleg lehet, hogy nincs, mert se kell nekem így rémlik.
Azért... Nem tudom, nekem mintha azért menne, hogy jó sorozat kinevezték, és utána álltak bele a földbe. De most ugye rákeresek. Ha rosszul emlékszem, akkor elnézést, és akkor kell még szegül abszolút.
Semmi baj. Ádám, mit látsz ebben, hogy mi hiányzik ebből a Manchester Unitedből, milyen típusú edző kéne oda, mert ahogy azért nézem, az igazolásaik vannak, pénzt költenek rendesen, tehát még azt sem lehet mondani, hogy iszonyú nagy adósságot görgetnek maguk előtt, és mit tudom én, nem tudnak játékosokat vásárolni, mert úgy tűnik, hogy azt azért tudnak.
Van nekem... Bocs, Ádámnak szólt a kérdés.
Szerintem nagyjából ugyanazt fogjuk mondani, értelmes szakmai vezetés. Tehát azért eleve az is, hogy már a Liverpool meccs után nem értem, hogy Solskjaer hogy maradhatott az állásában, az is egy egészen nevetséges dolog, de akkor megint az érted, hogy megvárod a válogatott szünetet, utána az első mérkőzést követően rúgott ki igazából az edzőt, közben elviszik a piacon lévő legjobb és egyébként legtökéletesebb, a feladatra leginkább alkalmasabb edzőt Antonio Conte személyében a Tottenhamhez, és akkor most ott állnak tényleg letolt gatyával, senki nincsen, akire potenciálisan értelmesen azt merné gondolni, hogy tényleg ő tökéletes fit. Zidane egy izgalmas kérdés, csak amennyire lehet hallani híreket, hogy annyira ez a dolog nem érdekli. Tehát de nem az tudom, elmúlt, mire vártak eddig.
Az elmúlt pár napban nagyjából minden harmadik csapatnál az volt, hogy akkor most elkezdjük győzködni Zidant, hogy legyen az ő edzőnk jövőre. Olvastam
és ezt mennyire izgalmas Luis Enrique?
Hát és mennyire izgalmas az, amit állítólag Ronaldo mondott, vagy ami az ő preferenciája. Hát, de nem csak Luis Enrique, hanem az, hogy őt, de most nyilván ez egy sajtóhír, de őt megkérdezték, hogy vagy ő elmondta, hogy mit szeretne, és ugye nem Zidant mondta, annak ellenére, hogy ők azért ketten együtt nagyon komoly sikereket.
Saját magát vagy
két? Nem, Luis Enriquét, aki a Barcelona edzője volt ugye hosszú időn keresztül, amíg ugye ő a Real Madridnál játszott, és amíg a Zidane elég komoly sikereket ért el. Tehát azért ez mindenképp meglepő.
Szerintem a mezőköves edzőjét jelen pillanatban nem kéne annyit presszionálni, mint Zinedine Zidane-t. Ez csak az én tolódásban jók lennének.
De Subka Attila mezőköves edzője.
Már nem a Pintér Attila?
Már egy pár hónapja vagy.
Na, hát látod. Na, a francba. A mezőköves volt. De szerintem Subka Attila, csak kéne sokáig győzködni. Ott akkor kizárólag Attila nevű edzőket szerződtetnek? Na jó, menjünk.
Miért
élet van, hogy erre gondolsz, hogy akkor menjünk?
Monc Vince páros lesz utána.
Na, Borsost miért hagyod ki?
Én most egyébként nem erre gondoltam, de köszi, hogy segítettetek.
Kizárt, hogy nem erre gondolta. Hát, az nem te lennél.
Attila, nem erre gondoltam. Nem, figyelj, tudom, hogy nagyon szeretnéd, hogyha az lenne a vége, hogy én azt mondanám, hogy én megállás nélkül rád gondolok, de sajnos ez nincs így, el kell, hogy keserítsenek.
Jó Istennek.
Igen. Most tudom, hogy egyedül vagy otthon, úgyhogy, de és nem szeretném, hogy egyedül sírj, úgyhogy légy szíves, ezt próbáld meg feldolgozni valahogy.
Nehéz lesz.
Na, és azt, hogy lehet feldolgozni egyébként, hogy itt van a dárc, ami most így megy. Már megint volt valami remek verseny, ami véget ért tegnap, ahol van ez az asszony, akinek most nem jut eszembe a Fallon Sherrock, most Fallon már mondom, Sherrock. Hogy eszembe jutott. Tehát itt van Fallon Sherrock, aki jelen pillanatban kifelé úgy tűnik, mint jelen pillanatban a darts leginkább eladható barca, akivel új embereket lehet megszólítani, aki miatt új emberek kezdhetik el nézni ezt az egész sorozatot, és ennek a dartsnak egyik kiemelt eseménye az a Premier League sorozat, ahova nemhogy bekerülni nem tud, vagy nem fog, de még esélye sincs rá, mert hogy nincs meg ez a nem tudom milyen kártyája, amivel egyáltalán el tudna kezdeni.
Az oltási kártyája.
Igen, ráadásul. Hát te figyelj, majd mindjárt, ott majd később akkor NFL játékosoktól tudunk neki tippeket adni, hogy ez hogy tudja pótolni. De vajon Pro Tour kártyát tud-e? Kitől?
Márkus Ámpán. Már kirúgott edzőjétől.
Ajjaj. Az is? Hát ilyet. Aha. Na mindegy. Pro Tour kártyát hogy lehetne hamisítani felonsároknak, hogy egyáltalán el tudjon kezdeni ahhoz pontokat gyűjteni, hogy egyszer így eséllyel pályázon arra, hogy bekerüljön a Premier League-be, és hogy vajon jó-e ez a rendszer, vagy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk a sportág jól felfogott érdeke lenne ezzel mondjuk változtatni és betolni ezt az asszonyt a Premier League-be, mert lehet, hogy ez mondjuk számokban egy kicsit így megugrasztaná őket.
De most csak egyet hadd kérdezek, hogy aki jobban követi a dartsot, hogy ahhoz, hogy valakinek Pro Tour kártyája legyen, ahhoz milyen feltételeknek kell, hogy teljesüljenek, vagy milyen feltételek
két oltás
kell, hogy teljesüljenek. De tényleg, ezt nem tudom.
Ezt villámgyorsan összefoglalnám. Van a Q-School nevű esemény, amit minden évben januárban rendeznek meg, és ott több verseny van, és több százan indulnak azért, hogy ezt a Pro Tour kártyát megszerezzék, ahhoz a különböző versenyeken olyan eredményeket kell elérni, most ez nem is annyira fontos szerintem, és akkor két évre neked van Pro Tour kártyád, ami azt jelenti, hogy a PDC versenyeire mehetsz, gyakorlatilag ez egyfajta jogosítvány arra, hogy te elindulhass ezeken a versenyeken.
Ez olyan, mint a horgászengedély?
Hát nagyjából most, vagy mint egy jogosítvány, hogyha neked van jogosítványod, akkor te vezethetsz a PDC pályáin, vagy útjain. És ami érdekes a Premier League-gel kapcsolatban, és ami miatt egyáltalán felvetődhet az a kérdés, hogy kapjon-e szabadkártyát, hogy ez egy meghívásos verseny, ahol nem pontokat, tehát nem azért indulhatsz a Premier League-ben, mert te pontokat gyűjtesz, hanem egész egyszerűen ott mérlegelik azt, hogy egyébként milyen eredményeket értél el, még ha nem is számszakilag, a te értéked, a te brandednek az értéke az milyen jellegű, valóban mennyire mozgatja meg a nézőket, akár a földrajzi elhelyezkedés, hiszen be lehet vonni új térségeket nézettségben, mint például ahogyan volt José de Souza az előző évben, igaz, ő az eredményeivel is kivívta ezt, és Fallon Sherrock az egész jelenség egy rendkívül izgalmas, nagyon sok kérdést felvető, úgy, hogy ami a legfontosabb, nem beszéltünk erről, szerintem jelenleg a Pro Tour kártyákkal nem rendelkező játékosok közül a legjobb játékos az egész világon Fallon Sherrock, tehát azt ne kerüljük meg, hogy iszonyatos tudása van, fantasztikus az a teljesítmény, amit látunk tőle mérkőzésről mérkőzésre, versenyről versenyre, valóban nagyon jól eladható, brand építhető ki belőle, szóval szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdése lesz az elkövetkezendő egy-két hónapnak.
De most ugye azt mondod, hogy Pro Tour kártya nélkül PDC versenyen nem indulhat, akkor ez most nem PDC verseny volt?
Én ezt akartam mondani, hogy szerintem a Premier League-ben nem kell Pro Tour-kárt, hogy
indulhat. Ez így van. Ez, azt hiszem, én azt mondanám én is, hogy így van. Viszont az a kis szóváltás, ami ment Wayne Mardle, korábbi darts játékos, és most szakkommentátor az angoloknál, ő azt mondta, hogy egész egyszerűen nem teheti meg azt a PDC, hogy nem ad egy szabad kártyát, hogy nem hívja meg felonsárokat a következő évi Premier League-re, és erre mondta azt Gervin Price, hogy persze nagyon jól játszik, nagyon rendben van a teljesítménye, elismeri felonsárokat, de azért már dőlnek elment az esze, hogy egyáltalán ilyet felvet, hogy csak úgy oda dobjanak neki egy Premier League helyet.
Majd Gervin Price-nak csinálok egy kimutatást.
Nem Premier League-en vesztek össze, szerintem hanem Pro Tour kártyán vesztek össze.
Nem, Premier League-en vesztek össze.
A Marl szerintem izélyt akart adni Pro Tour kártyát, lehet, hogy én emlékszem azt, csak a bocsánat.
Én sem most elbizonyítottál, az én fejemben egyértelműen az volt, hogy Marl azt mondta, hogy Sherrockot hívják meg a Premier League-be. Elbizonyítottam most ezzel kapcsolatban én is.
Kicsit csacsogjatok, addig elolvasom a cikket, de még egyébként még gyorsan el tudom mondani, hogy hát ha nagyon akarják az ellenzők, akkor összeszedem nekik a Facebook lájkokat, mert a következővel lehet egyébként nagyon sok lájkot szerezni darts poszton. Legyen rajta Fülöp Laci, valahogy, és hogyha Fallon Sharrockkal együtt van, akkor az csúcs.
Tehát összegelozunk Fülöp Lacit Fallon Sharrockkal?
De már volt egy olyan kép, ne aggódj, horgáztak mind a ketten. Egyébként az idézet úgy hangzik, hogy ez a hölgy megérdemel egy helyet a Premier League-ben.
Én azt mondom, én mondtam rosszul, bocsánat, tehát igen, ezt mondta.
Azt hittem már Solskjaert.
Még annyit ezzel a Premier League-el kapcsolatban, tehát mindig, amikor a világbajnokságot közvetítjük, meg zajlik decemberben a világbajnokság, akkor gyakorlatilag minden egyes közvetítés során az egyik legfontosabb, vagy legtöbbet elhangzó kérdés az, hogy vajon kik kapják meg majd a Premier League helyeket a következő évben. Ugye a Premier League verseny az tényleg a szó legszorosabb értelmében az adott év 8-10 legjobb játékosát összetömörítő, minden héten, pár héten keresztül egymás ellen játszó, igazából eszenciája a dartsnak, különböző helyszíneken normál esetben, hogyha nincsen Covid, óriási teltházak előtt, szóval ez igazából a klasszikus értelemben vett bajnokok ligája a dartsnak, és mindig az a legnagyobb kérdés, hogy a világbajnokságon mutatott teljesítmények alapján is, kik azok a játékosok, akik meghívást kapnak a Premier League-be.
Ugye ez az,
amit ezért van óriási jelentőség ennek.
Ez az, aminek a keretét a világbajnoki döntő után közvetlenül kb. Az eredményhirdetéskor mondják meg, hogy akkor a következő szezonban a Premier League-ben ezek is ezek szerepelnek.
Pontosan.
És ez egy Sherrock azért nem lesz esélytelen, mert nem csupán szakmai alapon és nem csupán szakmai grémium állítja össze a Premier League mezőnyét, hanem a közvetítő társaság Sky Sportsnak is van beleszólása a tízes mezőny összeállításába. Márpedig ők szerintem alapvetően piaci alapon is hozhatnak döntést, vagy tehetnek javaslatot.
És szerintem imádkoznak azért, hogy mondjuk Fallon Sharrock bejusson a legjobb négy közé a világbajnokságon.
Szerintem a 8 elég lenne neki.
Lehetséges.
Igen, én most azt gondolom, hogy ez egy óriási kihagyott zicser lenne, hogyha ő most ez nem szerepelne az év legfontosabb egész hosszú esemény sorozatán. Bár egyébként, visszaemlékszem az otthon, hülyeséget akarok mondani szokás szerint, úgyhogy addig szedd össze a gondolataid. Ha eszembe jut egyébként az, hogy milyen volt ez, amikor otthonról interneten keresztül dárcoztak, akkor én például nem a Pro Tour kártyához kötném, hanem tisztességes internethez otthon.
Ez pokoli volt.
Ez így van. Tehát most, hogyha megnézed azt, hogy kik vannak a világranglistán, és hogy állnak a világranglistán, ha egyéniségeket, meg eladhatóságot nézed, akkor Fallon Sharrocknak be kell kerülni a legjobb tízbe. És szerintem ezt Zoli is talán adja.
Én ezt adom, csak egy bajom van ezzel az egész történettel, amit felvetett Gervin Price is. Teszem azt mondjuk a 96 vagy a 64 között kiesik Fallon Sharrock a világbajnokságon, akkor tulajdonképpen mi az a teljesítmény, vagy mi az eredmény, ami alapján te adsz neki egy helyet a Premier League-ben? Mert a brand, az eladhatóság, az rendben van, és maximálisan támogatom, meg egyébként a teljesítménye is feljogosítaná arra, hogyha csak a játékát nézi az ember, de mi az az eredmény, amit ő elért, és azt mondod, fú, ez jó verseny volt, akkor gyere a Premier League-be.
Nézettség.
Ez hát most ez nem az volt?
Tehát hát ez az.
Ez a mostani verseny, ez nem az volt, ahol mindenféle rekordot állított fel, mondjuk lehet, hogy nőként nem nehéz a női rekordokat felállítani, de pont az nap, amikor kikerült egy közös horgászos kép Fülöp Lacival vele kapcsolatban, akkor rögtön egy 170-es Big Fish-sel szállt ki, ami azért úgy eléggé highlight gyanús.
Meg azért azt is mondjuk el, hogy a legtöbb kérés az mindig, hogy tegyük ki Sherlock meccsét, na hol van már, miért nem teszitek, és a többi. Mással kapcsolatban nem nagyon jön ilyen kérés Facebookon keresztül.
De erre mondom, bocsánat, hogy oké, okay, a brand, az eladhatóság, nézettség rendben van, tehát ez alapján az első helyen kell beválogatni a Premier League-be Fennon Sherlockot. Csak hogyha gondolkoznak a PDC-nél, hogy ezen kívül mi az, ami miatt egyébként Fennon Sherlockot meg kell hívni a Premier League-be, és mondjuk őt meg őt nem meghívni, akkor picit nagyobb bajban lennének.
Hát nézd, azért Tim Tibót is éveken keresztül megpróbálta leigazolni valami NFL csapat. Csak mondjuk
ott ugyanez jutott eszembe, ugyanez.
Csak neki mondjuk a teljesítménye sem volt. Tehát neki az egyetemben volt utoljára jó szezonja, meg volt egy jól elsült keze körülbelül egy playoff meccsen, és utána is, amikor már nem volt teljesítmény sem mögötte, még akkor a marketing érték miatt még azért még mindig megpróbálkozott vele a New York Jets, volt 10 napot a Patriotsnál, most így évek kihagyása után is Jacksonville úgy gondolta, hogy majd ez nekik jó lesz, aztán kiderült, hogy nem, de ugyanúgy vissza-vissza nyúlnak, és ott már tényleg csak is és kizárólag marketing értékről beszélünk, és már semmilyen teljesítmény nincs mögötte.
Jelenleg azt hiszem a Dartsban Fennon Sherlocknak van a legmagasabb marketing értéke, és szerintem ez még egy-két évig biztosan így lesz, sőt meggyőződésem az, hogy majd a világbajnokságon, amikor azok a sessionok lesznek, amikor Sherlock játszik, vagy adott esetben, amikor a Premier League-be meghívják, az egész stadion, az egész aréna rózsaszínbe fog öltözni Sherlock miatt, meg mindenki tele lesz szőke parókával, ez egészen biztos.
De azért ezt nagyon remélem, hogy ezzel Galuskának jól tudtatta a kommentátor szettek összeállításához arra a hétvégére.
Nincsen kamera a kommentátor állása.
Ez neked nem szokott gondot jelenteni.
Nem akarok bejönni Dartsra.
Hozd be magadra.
Jó. Attila, egyébként több rózsaszín ruhadarabon van, úgyhogy ha gondolod, akkor nagyon szívesen átadom neked őket, hogy otthon szurkolhass a tévé előtt, csak fotót küldjél róla, légy szíves.
Attilának is van egy rózsaszín ingje, vagy pólója.
Tényleg, arra emlékszem.
A szőke paróka érdekel.
Ilyen jól áll neki.
Igen,
szőke paróka egyébként kell, hogy legyen.
Szerintem van.
Nekem
szerintem
egy rózsaszín parókám van otthon, azt tavaly vásároltam, amikor mentem erre a Germánia Kupa PlayStation eseményre, hogyha már arra sincs esélye valójában, hogy gólt szerezzek, akkor legalább valami emlékezetes legyen, rohadt melegen volt benne, erre emlékszem, és valahol a raktárba kellene egy szőke parókának is, mert amikor annak idején NFL szabálymagyarázó műsort csináltunk, akkor Csabi, mint műsorvezető, egy szőke parókában állt, és mondta Ricsinek, hogy akkor most gondold azt, hogy én egy szőke nő vagyok, és akkor meséld el nekem a szabályokat, mire Ricsi csak annyit mondott, hogy vedd már le, mert nem tudok megszólalni. Hát így. Na Attila, viszont azért én ezt most adom. Legyen rajtad egy szőke paróka, jó? Az első Sherlock meccsem. Megvan a poszt.
De nem Sherlocknak szurkolok.
Nem baj, az nem, senki nem kérdezte meg, hogy kinek szurkolsz. Kinek szurkolsz egyébként?
A nézettségnek.
Ehhez viszont ez kelleni fog. Szóval kinek szurkolsz?
Raymond van Barneveld.
Miért? A holland?
2006 óta körülbelül. Egy hét óta. Tehát...
Az Oli jobban tudja, hogy mióta szurkolsz neki?
Hát szerintem, aki Barneveldnek szurkol, az 2007 óta szurkol neki.
Mi történt akkor?
Akkor nyerte meg a világbajnokságot Phil Taylor ellen. Számomra minden idők legjobb darts meccsén.
Ez...
Amiatt kellett valami NFL meccset felvételről adni?
Szerintem az hétfő döntő volt.
Akkor nem.
Ezért próbáltam jelezni diszkréten, hogy nem mindig a darts tettet az NFL szerinted sanyarú sorsára.
Nem, te. Egyébként ez teljesen egyértelmű. De kizárólag te. Kizárólag te, Attila. Úgyhogy
dolgoztam.
Semmi baj. De a szőke paróka akkor várhatóan valamikor december végén Attila fején fel fog tűnni. Én hozom. Ilyen szép lokt is egyébként, azt hiszem, hogy valami piros masti is van benne.
Effenbergnek fog kinézni Attila.
Azt szereti? Hol játszott hát, Stefan Effenberg klub szinten? A válogatottat tudom. Jó,
hát, okay.
Jó, hát
Mönchengladbachban is játszott.
Na, tessék. Attila, óriási Mönchengladbach szurkoló.
Azt kezd tudod.
Na Attila, és mi lesz egyébként a Werder Bremen edzőjének büntetése a hamis kártya miatt?
Az még nincsen meg, ugye olyan nyomás volt, hogy pénteken indították ellen el az ügyészségi vizsgálatot, szombat este volt a Werder Bremennek egy Schalke ellen kiírt meccse, szombat reggel saját, mondjuk ugye saját döntéséből, de szerintem azért ott volt egyeztetés, hogy azonnal takarodj innen. Ő is meg a másedző is lemondott, mert a hamis védettségi igazolványra dolgoztak, és ez kiderült.
De ezt gondolom, hogy nem szövetségi, bármint hogy nem német labdarúgó szövetségi ügy lesz, hanem inkább szövetségi bíróság.
Tehát ez büntető. Tehát nem a német szövetség indított vizsgálatot, hanem az ügyesség.
És ez az ember alapvetően hülye volt mindig?
Nem.
Jó, már csak azért kérdezem egyébként, mert Észak-Amerikában két ügy van, amelyik nagyon nagyot szólt ugyanebben kapcsolatban. Az egyik az Evander Kane NHL játékos ügye volt, akinek a mindenféle problémáit végül tetőzte a hamis védettségi kártya. A másik pedig, aki most pattant ki, Antonio Brown elkapó, akinek azért, hogyha így visszamész az elmúlt pár évre, akkor ott is azért ő hülyeséget hülyeségre halmozott egész életében. Tehát mondjuk náluk ez belefér a képbe, de hogyha normális embereknél előfordul, akkor azt azért így nehéz. Németországban van olyan szabály, hogy csak oltottként dolgozhatsz?
Hivatalosan még nincsen, de egyre több klub tereli e felé a alkalmazottai per vállalkozóit. Ugye ebből, aki nyilvánosan felvállalta, hogy nem fizet az alkalmazottainak, ha nincsenek beoltva és úgy kényszerülnek karanténba azért, mert kontakt személyek voltak, az a szabály nem volt.
Rosszalkodik. Pont nem, sajnos pont beleszólt valami, amikor azt mondtad, hogy Bayern München, bocsánat, nem én voltam egyébként. Valaki bejött, de és megnyomta a gombot.
Azt gondolom, hogy ez teljesen normális és jogos lépés volt. Mert ha arról nem tehet senki, hogy elkapja a betegséget, az ellen tudjuk jól, hogy az oltás sevéd, oké. Na de basszus, ha azért kell karanténban menned, mert kontextszemélyből vagyis nem voltál be ott, hogy a németeknél így kell menni karanténban, arról igenis tehet. És akkor arra az időszakra meg miért fizessen neked a klub?
De nézd, ez egyébként ez szerintem annyira nem is meglepő, mert az NBA szezon, az NHL szezon és az NFL szezon is így indult, hogy kiegészítésként a kollektív szerződésbe berakták, hogy amennyiben COVID-related dolgok miatt nem állsz a csapat rendelkezésére, arra az időre nem kapsz fizetést, pont.
Azt akartam csak pont a Bayern München sztorival kapcsolatban kérdezni, hogy ezt így kiegészítették a szerződéseket ezzel, vagy ezt hogy fogják tudni életbe léptetni? Gondolom az eredeti szerződésekben ez a kitétel nem szerepel.
Nem tudom, mert ezt még csak ilyen informális módon lehet tudni, hogy ez fog következni. Hivatalosan azt hiszem, még nem állt vele a nyilvánosság elékán.
Hát de nyilván ugye az amerikai ligákban az egyéni szerződések fölött áll egy kollektív szerződés, és amit a kollektív szerződésbe beleírsz, azt nem kell beleírni az egyéni szerződésbe, mert az automatikus, tehát az minden
változás. Így van az európai futballban is?
Ez nincs kollektív.
Szerintem most valószínűleg ilyen áromi Németországban meg tartományi törvények fogják ezt meghatározni. Nem?
Ez így van, és
lesznek.
Igen, és ugye miután az osztrákok már meghozták azt a döntést, hogy kötelező lesz az oltást felvenni februárig, egyre inkább hajlanak e felé a németek is, hogy e felé kell menni. Csak egy picit nagyobb országról van szó természetesen, meg kevésbé centralizált irányítás országról, mert a tartományoknak ott sokkal nagyobb erejük van, mint a központi kormányzatnak ellentében Ausztriával.
Nagyon messzire vezetne egyébként az a kérdés, amit fel akarok tenni, és inkább mondjátok azt, hogy inkább hagyjuk a francba ezt az egész adást. Szerintetek lehetséges az, hogy kötelező egy országban mindenkit kötelezni arra, hogy oltasson?
Hát, hogyha megvan a megfelelő mennyiségű oltás, meg a feltételek hozzá.
Nem értem a kérdést.
Hogy lehet-e kötelezni embereket arra, hogy beoltassák magukat?
Vannak kötelező oltások.
Amikor megszületik egy gyermek, akkor mi most 6 hónapos lesz hamarosan a Liza, azért már pár oltást megkaptunk, és hát egyszer sem jutott eszembe megkérdezni, hogy mi van abban a koktélban pontosan, hanem elfogadtam, hogy az egészség érdekében be kell oltatnom a gyermekemet.
Ez egy nagyon szép végszó volt. Jövő héten jövünk a 99-kel, lehet, hogy majd jövünk valami Wayne Gretzky történettel, mert miért, de ha már ez így adja magát.
Vagy Marek Pengszával.
De erre nem gondoltam. Figyelj, én utána olvasok neki. Jó? Biztos, hogy találok róla valamit, hogy ott volt az Augsburgi vallás békén. Attilának sok sikert kívánok a hétvégére, bármit is csinál, Zolinak kiváló időtöltést otthon, remélem kitakarítottál már rendesen. Ádámnak, hát neki nem is kívánok semmit, csak az, hogy minél többet találkozzon velem, mert szerintem a héten többször elő fog fordulni. Máté, te tudsz már járni? És ezt most nem úgy kérdezem tőled egyébként, mint az Ikrek Ford Ferlintől.
Tudok most már, de még a hosszabb távokra a mankót használom. Tehát így a lakáson belül már nem használom. Úgyhogy alakul.
Attila, gyógyulj meg. Marci, neked mit kívánjak?
Nem tudom. Norics döntetlen.
Nem, egy győzelmet. Hát jó, az hát már három.
Kijöhetsz velem a kútra mindjárt.
Jó, de ebédeljünk már egyet.
Jó, rendben. Legyen úgy. A kúton ebédelünk.
Mi pedig nagyon finom ebédet kívánunk.
Jó, rendben. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, jövő héten újra jövünk. Sziasztok!
Hello, hello!
Ádám, leszoktál a kocsma elköszönésről.
Sziasztok!